Ez egy nagyon-nagyon egyszerű törvény, amit le lehet írni pár betűvel, ugye a Newton-féle gravitációs törvény, és ez a szerencséje valahol a fizikának, hogy ilyen rendszerekkel kezdett el foglalkozni. Ugye a genetikai információ, a DNS, mondjuk az emberi sejtekben, az valahol ugye az élet programja. Tehát ahogy az iskolában egyébként nem véletlenül tanítják a lineáris algebrát, csak nem tűnik föl mindenkinek, hogy az nagyon cool dolog, mert abból lesz a mesterséges intelligencia. Tehát mondhatjuk úgy is, hogy félelmetesen erős technológia. Tehát tényleg olyan hatalmat ad az ember kezébe, amivel újabb csodákra képes, de hát ezek az újabb csodák, ezek lehetnek pusztítóak is.
ELTE Podcast, ELTE Long. Tudomány és ami mögötte van. Könnyed beszélgetések az ELTE világáról.
Nagy szeretettel köszöntöm az ELTE Podcast hallgatóit, ez pedig itt az ELTE Long harmadik epizódja, ahol dr. Csabai Istvánnal beszélgetünk a Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék egyetemi tanárával. Szia István!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Adattudománnyal foglalkozol többségében, illetve a te szakmai karrierutad ezt nagyon szépen lekövette, illetve úgy hallottam, hogy itt az ELTE TTKNT azért úttörő is vagytok ennek az adattudománynak, a komplex rendszerek fizikájának. Dióhéjban hogyan érdemes megközelíteni, hogyan érdemes közelíteni ez az adattudományhoz? Tehát egy Jim Gray nevű Turing-díjas kutató azt mondta, hogy ez a negyedik paradigmája a tudománynak. Valóban az?
Hát részben mondhatjuk ezt is, de igazából én inkább úgy szoktam megközelíteni, hogy mindig is adattudomány volt a tudomány, sőt nem csak a tudomány, hanem maga az élet, a gondolkodás, az intelligencia, az ugye adatokon alapszik. Tehát épp beszéltük az előbb, hogy jöttem ide reggel, tehát nyilván, ha nem látnék, nem hallanék, nem érzékelném a környezetet, akkor nem tudnék mozogni, tehát elemi dolgokat nem tudnék csinálni, és akkor az evolúció során egyre összetettebb lett tulajdonképpen az élőlényeknek az a képessége, amivel érzékelik a környezetet, és az alapján működnek, az alapján viselkednek. És ahhoz, hogy létezni tudjunk a világban egyáltalán, valami fajta modelleket kell a fejünkben kialakítani, amiben elrendezzük a dolgokat, tudjuk, hogy mire lehet számítani, minek mi lesz a hatás, ha valamit tapasztalunk, és akkor ezek a modellek egyre összetettebbé válnak, és a tudomány ennek egy specifikus területével foglalkozik, és akkor itt ugyanúgy, ahogy az érzékszerveinkkel egyszerű hétköznapi dolgokról adatok kellenek, a tudománynak pedig a távcsövekkel, mikroszkópokkal, nagy műszerekkel gyűlnek az adatok.
Tehát, hogyha jól értem, akkor mint ahogy mi is evolúciósan úgy működünk, hogy beszerezzük az adatokat, látunk, hallunk, ízlelünk, tapintunk, és abból tudunk levonni következtetéseket, nagyon hasonlóképpen, vagy ugyanígy működik az adattudomány?
Például én csillagászati témákkal foglalkoztam egy jó ideig, tehát hogy doktorim után ezen a területen dolgoztam, és akkor a csillagászat egy nagyon klasszikus példája magának a tudománynak, amiből az adattudományt is így le lehet vezetni, hogy ugye az ember mondjuk látni a szemével lát, és olyan dolgokat látunk, amik viszonylag közel vannak hozzánk, és abban mérett tartományban vannak, amire a szemünk adaptálódott. Tehát ugye mikroszkopikus dolgokat nem látjuk, ez műszer kell. És akkor hasonlóan a nagyon halvány és nagyon távoli dolgokat se tudjuk érzékelni, és akkor ehhez távcsövek kellettek. És akkor a távcsövek segítségével, ugye amikor Galilei először a távcsövet az égre emelte, akkor derült ki, hogy nem is úgy néz ki az égbolt, és nem is úgy működik az égbolt, hogy előtte gondolták. Tehát, hogy más bolygók körül is keringenek holdak, a napon foltok vannak, és még kiderültek ilyen érdekes dolgok, és akkor ebből haladt végül is oda a tudomány, hogy egy modellt alkosson a naprendszerre, ami enélkül nem lehetett volna, tehát ez a távcsövek nélkül nem lehetett volna, és akkor végül lett egy modell. És akkor olyan szempontból is érdekes ez a példa, hogy a modell ez egy nagyon szép, tiszta modell. Tehát, hogy a gravitáció törvényt, azt mindenki tanulja a középiskolában, meg a bolygómozgásnak a törvényét, hogy hogyan hat kölcsön két test a távolság négyzetével fordítottan arányos, a tömegekkel pedig egyenesen arányos. És akkor ez egy nagyon-nagyon egyszerű törvény, amit le lehet írni pár betűvel, ugye a Newton-féle gravitációs törvény, és ez a szerencséje valahol a fizikának, hogy ilyen rendszerekkel kezdett el foglalkozni, nagyon steril, nagyon tiszta rendszerekkel, tehát csak két testünk van, majdnem tömegpontszerűek, nagyon távol egymástól, nincs semmi zavaró hatás, nincs légellenállás, és a többi, és a többi, és ez itt ilyen nagyon egyszerűen leírható. És akkor utána persze, hogy evolválódott a tudomány, akkor egyre összetettebb dolgokkal kezdett foglalkozni, ahol nem elég annyi adat, nem lehet csak 2-3 számmal leírni az egészet, és a modellek is sokkal összetettebbé váltak.
Ahogy látom, az adattudomány az iszonyatosan nagy adatokkal, nagy mennyiséggel dolgozik. Ugye a tudományban láttunk már olyat, hogy vannak kísérletek, van résztvevő megfigyelés, vannak mondjuk így, hogy klasszikus statisztikai módszerek, de az adattudományban én azt látom, hogyha mondjuk 2 millió embernek a telefonjából megkapott GPS adatokat fogjuk és berakjuk egy megfelelő elemző szoftverbe, akkor abból ti, az adattudósok tudtak nagyon pontos modelleket, következtetéseket vonni. Tehát iszonyatosan nagy adatmennyiséggel dolgoztok. Hogyan lehet ezt az adatmennyiséget kezelni? Hogyan tudunk rá gondolni, illetve még annak a tükrében, ami szerintem nagyon meg tudja bonyolítani az egészet, hogy ezek az adatok nagyon nagy mennyiségük mellett nagyon gyorsan is tudnak jönni. 2012-ben naponta az emberiség 2,5 exabyte-ot termelt. Hogy lehet ezeket az adatokat kezelni?
Hát ahogy ugye fejlődik ez, hogy mennyi adat van, igazából az adatok ott vannak egyébként is, tehát amit mondjuk beszélünk, azt egyébként is beszéljük, ahogy sétálunk, megyünk, vagyunk, az egyébként is ott van, a fotonok jönnek, mennek, mozognak, csak nem voltak eszközök, amik ezt folyamatosan fölvették, illetve közvetítették, eltárolták. Tehát végülis nem is az adatokból lett több, hanem azokból az eszközökből, amik ezeket az adatokat gyűjtik, tárolják, közvetítik. És akkor egy ilyen szerves fejlődés van, tehát hogy maga az egésznek a kiváltóka, talán érdemes egy picit arról is beszélni, hogy mitől lett ez hirtelen, tehát mitől robbant ez be, mi változott meg. És akkor ami ugye megváltozott alapvetően, az a számítástechnika, információtechnológia, és ezt is viszonylag gyorsan vissza lehet vezetni, mondjuk az előző történetre, a fizikára, a csillagászatra, tehát hogy az eredeti emberi kíváncsiság, hogy miért is mozognak azok a kis fényes pöttyök az égen, akkor az ugye, ahogy az előbb mondtam, az oda vezetett, hogy megértettük mondjuk a gravitációnak a törvényét. És akkor ment tovább, ugye a modern empirikus tudomány, ment tovább, és akkor egyre több dolgot talált ki, hogy csak a fizika berkei belül maradjunk, akkor utána megértettük mondjuk a termodinamikát, akkor egyből gőzgépeket, robbanó motorokat lehetett csinálni, és hirtelen valóra vált ugye az emberiség egyik álma, hogy repülni lehetett. Csak utána jött az elektromosságtan, ami viszonylag gyorsan elvezetett utána részben a kvantummechanika segítségével ahhoz a mikroelektronikához, amiből az egész fölépül, tehát a kis tranzisztorokból, abból már több milliárd van egy-egy mobiltelefonban is. Ezekből a szerkezetekből lettek azok a dolgok, amik részben érzékelni tudnak, tehát ugye a mobiltelefonokban most már olyan felbontású kamera van, ami pár éve a legnagyobb csillagászati távcsöveknek is örömére vált volna, és akkor ezek gyűjtik a sok-sok adatot, és párhuzamosan fejlődnek a számítógépek, amik ugye egyre gyorsabbak és egyre nagyobb kapacitásúak.
Tehát az adattudomány pont ezzel a fajta paradigmaváltással, amit Gray mondott, meg tudja mutatni azt, ami eddig a szemnek láthatatlan volt?
Hát igen, mondhatjuk ezt, szerintem egy nagyon jó megfogalmazás a dolgoknak. Tehát, hogy ugye már a műszerekkel is olyan modalitásokat látunk gyakran, ami a szemnek láthatatlan. Uh-huh. Jó, tehát, hogy a távcsővel nagyon halvány dolgokat látunk, amit egyébként nem látnánk, vagy a mikroszkóppal nagyon pici dolgokat látunk, amit nem látnánk, és akkor ez még mind csak az elektromágneses sugárzásnak a látható tartománya. Ugye elmehetünk az ultrébolya felé, a röntgen tartományba át lehet világítani az embert, vagy az infravörösben nagyon érdekes új megközelítések vannak, amit azzal lehet látni, és akkor vannak még más modalitások, nem tudom, gravitációs hullámok, ugye, ami nemrég sikerült végre olyan műszereket készíteni, amivel azt is tudjuk érzékelni. És akkor, ha csak egyszerűbb dolgoknál maradunk, akkor az is, hogy hogyan működik a társadalom, hogyan működnek az emberek, amúgy itt szóba került az előző kérdésbe, az is egy olyan dolog, hogy nem volt róla információnk elég, tehát nem gyűlt össze elég információ arról, és így egyszerűbb modelleket lehetett alkotni tulajdonképpen, vagy naívabb modelleket valamilyen szempontból. Ugye minél összetettebb egy rendszer, annál több adat kell ahhoz, hogy megismerjük, leírhassuk, modellezhessük. És akkor részben ebben történt a paradigmaváltás, hogy bizonyos összetettebb rendszerekhez kezd gyűlni annyi anyag, ami egyel összetettebb, egyel bonyolultabb, egyel jobb modellt tesz lehetővé, de igazából, mint fizikus, olyan kicsit reménytelen is az egész. Tehát, hogy, hogy amikor már maradva a gravitáció példánál, hogyha három test van, akkor az már kaotikusan mozog, és nagyon nehéz számítógéppel például leszimulálni, akkor mit képzeljünk el mondjuk a Föld lakosságáról, több milliárd emberről, az egész ökoszféráról, a külső hatásokról, és a rengeteg kapcsolatról.
Igen, jó, hogy ezt mondtad, mert ahogyan ugye nő, amit mondtál, ahogyan nő az a információ mennyisége, úgy tudjátok pontosítani a modelleket, de ez nekem egy ilyen végtelen kutatásnak, végtelen megismerési vágynak tűnik, és egy picit messzebb áll, bár valahol meg nagyon közelít ez meg ugye egy paradoxon, attól a fajta francia forradalmi felfogást, hogy a világunk az előbb-utóbb teljességgel megismerhető lesz. Hogyan lehet ezt mind morálisan, mind pedig szakmailag kezelni, hogy egyre pontosabb adataink vannak, de hát a végtelenségbe tart ez az az mennyiség.
Hát ez egy jó kérdés. Igazából tehát amit én általában csinálok, az többnyire konkrét dolgokra fókuszál, tehát viszonylag konkrét jelenségeknek a megértése, tehát ahogy mondtam, csillagászat, kozmológia, megérteni mondjuk tehát valamilyen skálán persze az egész univerzumnak a működését, tehát hogyan alakult ki, hogyan is volt az ősrobbanás, hogyan tágult utána, hogyan állt össze, hogyan sűrűsödött össze az anyag, hogyan alakultak ki a galaxisok, a csillagok, hogyan tették végül lehetővé az életet, vagy egy idő óta viszonylag sokat foglalkozom molekuláris genetikával, rákgenetikával, rákutatással, sőt akár járványgenetikával, ott pedig magának az életnek, az élőlényeknek, a sejteknek, a működésének a megértése az, ami a központban van. És akár valamilyen szinten persze ez egy nagyon-nagyon összetett és reménytelennek tűnő feladat, de hogy így fejezem ki magam, hogy ahhoz képest, amilyen keveset tudtunk, nagyon sok dolgot meg lehet még tudni, és nagyon sok dolgot meg lehet érteni, ami lényegében megváltoztathatja a világot. Tehát, hogy pozitív példát mondjak, ugye, hogy az imént említettem, hogy a termodinamika megértése lehetővé tette, ugye, hogy 7 mérföldes csizmánk legyen, és átszeljük az óceánokat, akkor most egy nagy remény az, hogy a molekuláris biológia segítségével mondjuk az élő sejt működése megérthető, és akkor egy csomó betegség, például a rák, ami az egyik központi probléma, vagy akár ezek a világjárványok, akkor kezelhetővé válnak.
Mindjárt ezekről is fogunk beszélgetni, de hát ugye több mint 20 éve vagy kutató foglalkozol ezzel. Hogyan lehet ezt kitanulni? Hogyan kezdted, hol tanultál? Ugye voltál külföldön is, több évig vendégoktató tanultál is. Hogy lehet ezt a fajta komplex tudást és szemléletet összeszedni? Hiszen mondtad, hogy csillagászat, orvostudomány, bitcoinnal is foglalkoztál, társadalommal, tehát azért ez egy nagyon modern és komplex dolog.
Hát azt hiszem, hogy szerencsés vagyok, tehát hogy ezeket a dolgokkal mind foglalkozhatom. Tehát régen valószínűleg ilyenek voltak a kutatók, tehát hogy mindenféle dolog érdekelt őket, és lehet is tudni, tehát hogy régen egy teljesebb egész volt, és hát az utóbbi időkben nagyon szakosodtak a dolgok, és mondjuk így, hogy sajnos nincs mindenkinek lehetősége arra, hogy nagyon sok dologgal foglalkozzon. Nekem valahogy így alakult, hogy egyrészt hát részben nyilván azon is múlik, hogy nagyon kíváncsi vagyok, és minden érdekel, másrészt meg tulajdonképpen ahogy elindultam, az lehetővé tette ezt. Tehát én fizikusként végeztem itt az ELTE-n, és a diplomunkám során elkezdtem már foglalkozni pont ezzel a modern ágazattal, a úgymond mesterséges intelligenciával, vagy mesterséges neuronhálózatokkal. És akkor ez egy módszertan, aminek akkor leginkább statisztikus fizikához kapcsolódó aspektusaival foglalkoztam, de ez egy olyan módszertan, ami ugye az egyik sarokköve itt az adattudománynak is, tehát ezt teszi lehetővé, hogy összetett adathalmazokat értelmezzünk, elemezzünk egy gépi intelligenciával, gépi megközelítéssel. És akkor ennek kapcsán kezdtem el igazából csillagászati adatokkal is foglalkozni, és akkor kiderült, hogy valamilyen szempontból a megközelítés, vagy a módszertan, az, hogy van sok-sok adatunk, van valami modell, amit szeretnénk alkotni róla, és megérteni a jelenséget, ott maga a metodika az nagyon sokban közös, tehát van egy közös nevező, és hogy mik az adatok, az nem azt mondom, hogy mindegy, mivel nagyon fontos annak a részletét ismerni, de igazából a módszer maga, ahogy az adatokat kezeljük és feldolgozzuk, az egy önálló ágazattá vált, és akkor ez teszi lehetővé valahol az, hogy sok mindennel legyen lehetőségem foglalkozni, persze más szakemberekkel együtt dolgozva.
Ahogy látom, az adattudományban főleg így, hogy nagyon nagy volumenű, nagyon nagy mennyiségű adatokkal dolgoztak. Van egy olyan kecsegtető része, hogy nagyon jól lehet vele jósolni. Jól látom?
Hát bizonyos dolgokat jobban lehet jósolni, mint adatok nélkül. Tehát ez nyilván mindennel úgy van. Tehát, hogy a hétköznapi életben, és hogyha valamiről nem tudunk semmit, akkor nehéz kitalálni azt, hogy mi fog történni, vagy egyáltalán, hogy hogyan voltak a dolgok. Tehát ez, azt hiszem, hogy ez egy alapvető dolog, tehát a hétköznapi életbe is, vagy a napi hírekbe, vagy bármit veszünk, hogy az ember szeretne tudni. Tehát ugye, nem tudom, az ősi dolog a pletyka, hogy ki, kivel, mikor, mit csinált, hol volt, hogyan viselkedett, és a többi, és a többi. Tehát, hogy megérteni a körülöttünk lévő embereket, meg a dolgok összefüggését, mert az nagyon fontos a mindennapi élet szempontjából. És ugyanúgy van a tudományos adatokkal is, hogy ha elég sok információnk van, amit össze tudunk gyűjteni, akkor jobban megértjük azt a dolgot, azt a jelenséget, és akkor nyilván jósolni is jobban tudunk. Tehát olyan dolgokat, amiket nem tudunk közvetlenül érzékelni, azt ki tudjuk következtetni az összefüggésekből, akár múltbeli dolgokat, ugye vannak olyan tudományágak, akik a bizonyos jelenségek múltjával, hogyan is jött létre, ezzel foglalkoznak, vagy hát valamilyen szempontból akár a jövőt is lehet jósolni, mint hogy a fizika nagyon jól tudja jósolni a jövőt. Tehát amikor kilőjük a műholdakat vagy az űrszondákat, akkor meg tudjuk jósolni egy évek múlva, hogy hol lesz, és tényleg ott lesz, és tényleg le tud szállni a Jupiter holdjára. Tehát ezek tényleg nagyon csodálatos dolgok, hogy évekre előre precízen tudunk tervezni és tudunk jósolni. Persze hát vannak összetettebb jelenségek, amiket sokkal nehezebb megérteni, meg jósolni.
Az amerikai John Hopkins Egyetemen kutattál, és a John Hopkins Egyetem csinált egy online elérhető szájtot, egy oldalt, amikor a koronavírus elkezdett terjedni a világon. Ott is ugye nagy adattömeggel dolgoznak, az is valahol adattudomány, de lépjünk egy picivel hátrébb, aztán meg majd egy nagyot előre fogunk szintén lépni. Hogy kerültél oda, mit csináltál ott? Ezért ez viszonylag ritka, hogy egy ilyen nagy nevű egyetemen magyar kutató dolgozik posztdoktorként.
Hát ez nagyrészt Szolai Sándor professzornak köszönhető, aki itt az ELTE-n is dolgozott, tehát amikor egyetemista voltam, akkor, ha jól emlékszem, akkor félállásban, itt volt félállásban pedig kín volt, és akkor ő is egy nagyon nyitott, nagyon széles gondolkodású kutató, illetve sok szempontból ő az adattudománynak az egyik atya, hogy így fejezzem ki, és akkor intenzíven dolgozott együtt például már az említett Jim Gray-jel. És akkor abban az időben, akkor említettem, hogy én itt épp a kezdeti neuronhálózat modellekkel foglalkoztam az egyetemen a diplomunkám és a doktorim során, ő pedig épp belekerült egy nagy csillagászati felmérésbe, egy nagy kozmológiai felmérésbe, ami az egyik első big data jellegű természettudományos projekt volt. A projektnek az volt a célja, hogy csináljunk egy háromdimenziós térképet az univerzumról, mivel előtte nem volt ilyen, és hát azért nem volt, mivel mondjuk úgy, hogy nem volt szemünk a látásra. Tehát a régi távcsövekbe, hát nagyon régen ugye belenéztek a csillagászok a saját szemükkel, utána fotolemezekre vették fel a képeket, és a 90-es évek vége tette lehetővé, hogy ezek az úgynevezett CCD kamerák, amikhez hasonlók a mobiltelefonokban is vannak most már, azok akkor valósultak meg. És akkor a 90-es évek közepén végén terveztek egy olyan kamerát, amivel 120 megapixel volt, ami akkor gigantikus volt, tehát a világ összes megapixeleinek a fele abban az egy kamerában volt benne, most már mobiltelefont is lehet kapni ekkora felbontással. És akkor ez a távcső akkor terveződött, elkezdett dolgozni, és akkor már akkor tudták, hogy hatalmas adatmennyiséget termel, mármint hatalmasat ahhoz képest, ami akkor hatalmasnak számított. Tehát akkor az volt a terv, hogy 5 év alatt 10 terabájt adatot fog összegyűjteni, ami most már nem olyan sok, tehát veszek egy-két SD kártyát és rárakom, de akkor nem tudom, még CD lemezek, meg még az előtti időszak volt, és akkor még megabájtokba mérték a diszkeknek a kapacitását, nem is gigabájtokba, tehát akkor tényleg ez egy gigantikus adatmennyiségnek tűnt. És akkor ehhez a munkához keresett Szalai professzor postdocot, aki segít ezeknek az adatoknak a feldolgozásában, és akkor így kerültem ki tulajdonképpen az itthon elvégzett doktori után jó pár évre a Johns Hopkins Egyetemre.
2021-ben publikáltál egy cikket a genetikai adatok szerepe a járványok elleni küzdelemben címmel. Hogyan lehet orvostudományi szempontból, vagy lehet egyáltalán orvostudományi szempontból az adattudományt használni. Tehát én itt azt látom, hogy van két nagy terület, és általában azt szoktuk gondolni, hogy az orvosok azok ilyen fehér ruhás, felkent, nagyon hozzáértő emberek, és kevésbé tudjuk őket elképzelni, hogy egy számítógép előtt ülnek és elemeznek. Hogyan lehet orvosi témában, vagy ilyen jellegű orvosi témában az adattudományt használni? Mert ez nyilván, hogyha megint messzebbre nézünk, hiszen már van hozzá szemünk, azt felveti azt is, hogy gyakorlatilag akkor az adattudományt minden más területen interdisziplinárisan lehet használni. Hogy néz ki ez belülről?
Hát lehet, hogy ez a kép már akkor elavult, mivel sok orvossal van kapcsolatunk, akik hát lehet, hogy nincs is fehér köpenyük, és sokat ülnek a számítógép előtt. Tehát kezdjük talán akkor a járvány ügyjel. Tehát ott is úgy kezdődött mondjuk az ezzel kapcsolatos foglalkozásom, mondjuk a biológia mindig is érdekelt engem, tehát az egyetem során is volt egy külön biofizikus képzés, és akkor ott bejárhattam a biológusok óráit, nem tudom, genetikára, élettanra, még laborban is kellett dolgozni, és ami kimondottan érdekelt, az a genetikai vonatkozások, mivel tényleg sok adat van, és az elmúlt éveknek szintén egy nagy technológiai forradalma ez a genetikai szekvenálás. Uh-huh. Ez hihetetlenül megdobta azt, hogy mennyit lehet mondjuk egy-egy sejtnek a működéséről adatot összegyűjteni.
Tehát a genetikai szekvenálás az, hogy megfelelő információ mennyiségből tudtok szintén mondjuk így jóslatokat, vagy nagyon erős modelleket felállítani arra, hogy bizonyos sejt hogy fog működni?
Hát ugye a genetikai információ, a DNS, mondjuk az emberi sejtekben, az valahol ugye az élet programja. Tehát gyakorlatilag abban le van írva, hogy hogyan kell működni nem csak egy sejtnek, hanem abból hogyan épül fel a sejtekből egy érdekes önszerveződés folyamán az egész szervezet, tehát a testünk, az agyunk, minden, tehát az egész, ez benne van valahol az információ, és akkor ennek a rák esetén mondjuk ennek a hibás működését vizsgáljuk, a rák az elsősorban egy genetikai betegség, eltörik a DNS, nem úgy javítódik ki, ahogy kellene, bizonyos gének kikapcsolnak, amiknek nem kellene működni, mások bekapcsolnak, és a többi, és a többi. Illetve, hogy a járvány ügy volt ugye az egyik kérdés, ott is ez egy nagyon központi kérdés. Tehát most a koronavírus járvány kapcsán szerintem mindenki egy kicsit virológus és genetikus lett, tehát hogy most itt van a nyakunkon az új Omikron variáns, és akkor ezt is nagyon-nagyon fontos az, hogy egyrészt érzékeljük, hogy hol jelennek meg ezek a vírusok, illetve pontosan milyen variánsok, illetve valahogy kikövetkeztessük azt, hogy az adott variáns az mennyire veszélyes, mire lehet számítani. És akkor a járványügyjel foglalkozók szintén régóta elkezdtek ezen dolgozni, hogy ezt valahogy fel kellene pörgetni, vagy komolyabban kellene ezt az egészet venni, kellene monitorozni például a környezetet, mindenhonnan mintákat gyűjteni a levegőből, a villamos fogantyújáról, és még sorolhatnám ezeket a dolgokat, vagy egyáltalán a betegektől. Tehát, hogy az előző, nem tudom, évtizedekben ugye az alapján tudták a járványnak a fejlődését vizsgálni, hogy hányan mennek el az orvoshoz, és lázasok megköhögnek. Tehát ez egy nagyon-nagyon minimális információ. Tehát ahhoz hasonlítom, mint Galilei előtt megérteni az univerzum nagyskálás szerkezetét. Tehát teljesen esélytelen. Most akkor itt is lehetőségünk van, tehát van egy nagy adatbázis, például a GISZÉD, ahol 6 millió koronavírus szekvencia került föl. És akkor ezeket lehet vizsgálni, ki lehet a teljes törzsfáját rajzolni, élőben lehet követni az evolúciót, hogy hogyan változnak ezek a vírustörzsek. És akkor akik tehát járványügyjel foglalkoznak, azok most már, nem tudom, hogy nekik volt-e fehér köpenyük, de nekik egy része akkor nyilván ezeket az adatokat nézegeti, és ez alapján tudja levonni a következtetéseket. Említek egy másik példát is, ami szintén fontos, és átvihet esetleg mondjuk a mesterséges intelligencia gépi tanulás területére, hogy vannak olyan együttműködéseink, projektjeink, ahol patológusokkal dolgozunk együtt, akik szintén régebben, sőt még jelenleg is nagy részt a szemükkel néznek bele a mikroszkópba, és ott nézik a megfestett szöveteket, de egyre inkább terjed ott is az a megközelítés, hogy automatikus mikroszkópok, automatikus szkenerek gyűjtik be az információt, és akkor a nagy felbontású digitális képeket gépi segítséggel elemzik ki.
Ugye itt a machine learning, a gépi tanulás az nagyon leegyszerűsítve, hogyha egy gépnek, egy erre alkalmas gépnek mutatok 10 képet mondjuk egy kutyáról, akkor a 11. képnél, hogyha egy fél kutyát mutatok neki, akkor ő ki fogja pótolni a maradékot, és ez így egyébként egész érdekesen és előremutatóan hangzik. Nyilván az árnyoldala az az, hogy az arcfelismerés rendszere az szintén egy kicsit problémás tud ebből a szempontból lenni hozzá, hogyha rossz kezekbe kerül. Hogyan képzeljük el, hogyan érthetjük meg a gépi tanulást? Tehát itt mondtad a sejteknek a monitorozását, tehát hamarabb meg tudja mondani egy gép, vagy tud egy jelzést adni arról, hogyha van rólam egy röntgen, vagy bármilyen felvétel, hogy akkor az ott egy kicsit gond lesz?
Ez összefügg azzal, hogy hogyan is működik igazából az emberi intelligencia. Tehát, hogy hogyan értünk meg dolgokat, és miről tudunk egyáltalán mondjuk a mi fejünkben modellt alkotni. Tehát az ember evolúciósan, tehát ne felejtjük, hogy az ember is az evolúció terméke, tehát nem egy univerzális intelligencia, amit esetlegesen szeretne gondolni egy tudós magáról, hogy egy univerzális intelligencia, tehát az evolúció terméke vagyunk, és leginkább azokra a dolgokra alakult ki az idegrendszer is, ami a hétköznapi élethez szükséges, tehát hogy viszonylag hamar megtanulja az ember gyereke beszélni, meg kitrükközni az anyukát, hogy azt csinálja, amit ő szeretne, viszont ugye nem tudom, 6-7 évig tart, hogy a 20-as számkörbe elemi műveleteket csináljon, összeadjon meg, kivonjon, ami mondjuk néhány tranzisztorból viszonylag könnyen összeszerelhető, bezzeg egy olyan dolgot, ami nem tudom, olyan ravaszul mosolyog, hogy az anyukát rávegye arra, hogy nem tudom, csokit adjon neki, az sokkal-sokkal összetettebb dolog.
Tehát a praktikus és szükséges tudást a túléléshez sajátítjuk el a leggyorsabban.
Hát mondhatjuk azt is, hogy speciális területét az adattudománynak azt elsajátítja az emberi intelligencia viszonylag könnyen, és más dolgokat, amik egyébként banálisnak és egyszerűnek tűnnek, arra nincs optimalizálva. És akkor részben ugye ez teszi szükségessé, meg lehetővé ezeket a gépi tanulási modelleket, amit ugye kicsit fellengzősen nevezünk azért mesterséges intelligenciának, mert még nagyon sok fejleszteni való van rajtuk. Tehát, hogy mondjuk a röntgen képek már olyanok, hogy ugye a radiológusnak évekig kell tanulni, hogy pontosan azt értelmezni tudja, vagy a patológiai képek. Tehát amikor én ránézek, akkor hát azt se tudom pontosan, hogy ez most egy sejt, vagy egy sejtmag, vagy pontosan miről is van szó. Tehát nem arra evolválódott a szemünk, nem arra evolválódott az agyunk. És akkor vannak még összetettebb dolgok, a genetikai információ, ami még távolabb van, tehát az nem is egy képi információ, abban még nehezebb látni a kódot. És akkor az embernek van egy limitáció. Azért, hogy mennyi dolgot tud egyszerre látni, mennyi dolgot tud megjegyezni, hány számot, hány betűt, hány kódot tudunk a fejünkben tartani. Tehát mondjuk QR kódokat, az előbb, hogy azzal léptél be a gépre, QR kódokat nem tudunk a szemünkkel értelmezni, pedig ott van benne az információ, csak nem olyan formában, ami egyszerű alakzatok formák, hanem a kis pixelek, a kis fekete-fehér pöttyök. És akkor valahogy ez egy fontos aspektus szerintem a gépi tanulásnak és mesterséges intelligenciának, hogy olyan adat reprezentációból, olyan adatokból, ami az emberi látás, az emberi érzékelés számára nehezen értelmezhető, megtalálja a benne lévő összefüggéseket, amik egyébként ott vannak benne, csak a mi feldolgozó egységünk az nem arra van kialakítva, nem arra van optimalizálva.
Tehát kell egy szem, amivel többet láthatunk némileg átvitt értelemben.
Igen, kell egy szem, meg kell egy agy is, tehát hogy maga, ugye hát a szenzor nekünk a szem, pontosabban sokkal több, mert már a retina egy bonyolult feldolgozást végez, és akkor utána kell, ami a modellt, ami a leírást, ami az értelmezést csinálja, és akkor hát ezt nevezzük itt a modern korban gépi tanulásnak, vagy mesterséges intelligenciának, tehát összefüggéseket keres az adatokban. És akkor itt hozhatok egy egyszerű példát, tehát a természettudósok nagyrészt tanulják mondjuk az egyenes illesztést, a grafikonok esetében, tehát hogy van egyik változó, másik változó, sőt igazából a középiskolában is tanítjuk a egyenes vonal egyenletes mozgást, amikor még kísérleteket végeznek, hogy a kiskocsi megy, az olyan unalmas kísérletnek tűnik, és akkor föl vagy jegyezve, hogy melyik időpontban hol van, és akkor utána egy kockás papíron föl lehet rajzolni, hogy ebben az időpontban itt van, itt van, itt van, és akkor hogyha összekötjük a pontokat, egyenesen vannak, és abból meg lehet állapítani a sebességét. Ez olyan, nem tudom, beszélgettem több fiatal, és akkor azt gondolják, hogy hát ez egy fölösleges dolog, meg mi ebbe az érdekes, meg nem tudom micsoda, de valahol igazából ez az adattudomány alapja, hogy vannak változóink, vannak különböző adatok, és azok között összefüggéseket keresünk. És akkor az egyenes az a legegyszerűbb összefüggés, amit kereshetünk, tehát egy lineáris kapcsolat két változó között. És akkor ugye, hogyha már összetettebb dolog van, mondjuk szintén csak, hogy fizika példát mondjak a középiskolából, a ferdehajítás. Ugye azt tudjuk, hogy egy parabola pályán megy.
Amikor a kislabdát dobunk.
A kislabdát dobjuk, így van, akkor az parabola pálya, az már egy bonyolultabb görbe, mint az egyenes, annak már, hogyha leírjuk képlettel, akkor egyel több paramétere is van, akkor egy kicsit több adat kell, hogy azt leírjuk. Akkor vannak még összetettebb dolgok, ahol már még több változó van, tehát nem csak a sebesség, koordináta, gyorsulás, háromdimenziós mozgás, és akkor sorolhatnám még a dolgokat, több test kölcsönhat, és akkor elbonyolódik ez a dolog, és akkor mondjuk olyan dolgokat, amikor mondjuk az élőshelyben több tízezer különböző fehérje bonyolult hálózatban kölcsönhat egymással, akkor azt már nyilván nem lehet egy egyenessel leírni, meg nem fér bele a mi fejünkbe, de a gépnek a memóriájába belefér, és a gépnek a nagyon-nagyon gyors processzor az tudja ezt a sok kis adatdarabot próbálgatni, és próbálgatja, hogy most ez az egyenes passzol rá jobban, az az egyenes, az a parabola passzol rá legjobban, és hát sokkal-sokkal bonyolultabb modellekkel persze megtalálja azt az összefüggést, ami benne rejlik az adatokban.
Az adatudomány kapcsán nekem még az jutott így a beszélgetésünk alapján is eszembe, hogy ugye ez a társadalommal nagyon össze tud függni, nagyon jól tudhatja támogatni, vagy legalábbis olyan részeit tudja megmutatni, amiket eddig nem. Volt korábban egy olyan publikáció, de aminek nagyjából úgy lehet fordítani magyarra, hogy a gazdagok gazdagabbak lesznek-e egy empirikus analízis a bitcoinnak így a tranzakciós hálózatáról. Ugye ez egy pénzügyi technológiai téma. Hogyan kapcsolódik itt az adattudománnyal? Tehát ugye megint csak elcsodálkozom azon, hogy biológiával is foglalkoztál, orvostudománnyal is, fizikus vagy alapvetően, itt pedig van egy társadalomtudományi pénzügyi téma. Hogy lehet összekapcsolni a bitcoint és ezt a fajta kutatást az adattudománnyal?
Itt megint arról volt szó, hogy egy olyan lehetőség alakult ki, ami előtte nem volt. Tehát ahogy a CCD kamerák előtt nem volt lehetőségünk arra, hogy az univerzum háromdimenziós térképét, nem tudom, galaxisoknak az eloszlását, azt megismerjük, mert egyszerűen nem is nagyon láttuk őket. Így a pénzügyek, nem tudom, gazdaság hálózatának a feltárását szintén nem nagyon lehetett csinálni előtte, mivel ugye vannak pénzügyi adatok, de azok szerintem nagyon jól is van az, és indokkal nem publikusak. Tehát, hogy ki, mikor, kinek mit fizet, persze bizonyos esetekben lehet, hogy jó lenne tudni, hogyha kiderülnének ezek a dolgok, de ez a kriptovaluta, tehát a bitcoin, amikor kialakult, ez nagyon izgalmasnak tűnt számomra, mert tehát nagyon sok ilyen technikai, algoritmikus érdekesség van benne, tehát úgymond követtem magát ezt a dolgot. Sajnos nem vettem, vagy nem bányáztam, pedig akkor még centekbe került, az igazán megérte volna, akkor már lehet, hogy nem lenne gondom a megérhetésre, de maga az egész az egy teljes rendszer, tehát azzal az érdekessége neki a mi szempontunkból, hogy minden tranzakció könyvelve van. Tehát a bitcoin az nem más igazából, mint egy gigantikus Excel tábla, amelyik biztosítva van, hogy abba bejegyződnek azok az átutalások, amik történnek egyáltalán bitcoinben. Tehát az összes legutolsó kis, nem tudom, szatosi kis fillérnek a tranzakciója, az könyvelve van benne. Tehát benne van az egész hálózat, hogy ki, mikor, kinek mennyi pénzt adott át, vagy utalt át.
Tisztán adatok.
Tisztán adatok, így van, és akkor ezek az adatok ott vannak a számítógépben, kiszedhetők belőle, és akkor egy teljes tranzakciós hálózat az felderíthető. Olyan, mintha a bankok közötti, vagy az emberek közötti, amikor vettem jegyet a metró a reggel, ez mind-mind föl lenne jegyezve, és akkor ebből ugye lehet következtetni dolgokra, hogy hogyan alakul maga a gazdaság. Tehát ez részben ugye a közgazdaságtudománynak ezzel az ágával foglalkozóknak egy régi vágya lehet, gondolom, hogy akkor ezt így pontosan föl lehessen mérni, és ne csak találgatni, hogy mi is van. És akkor hát egy viszonylag elemi elemzést el lehetett végezni ezzel kapcsolatban, hogy mennyiben teljesül az, hogy akinek eleve már sok van, akkor annak úgymond magától könnyebben több lesz. Tehát ez egy viszonylag egyszerű állítás, már a Bibliában is volt, Máté elvnek mondják ezt a dolgot, és hát viszonylag természetes dolog is, hogy már csak amiatt is, hogy a bank kamatot ad, ami arányos a pénzzel, ebben nem tudom, belegondolt-e valaki, hogy nem egy fix összeget adnak, hogy minden hónapban plusz 1000 forintot kapok, hanem az, hogy mennyivel kapok többet kamatként, az függ attól, hogy mennyi van benne nekem, ami egy multiplikatív folyamat, tehát valahányszorosa lesz. Ugye kicsi a százalék, és akkor ez nem tűnik föl, de mondjuk, hogyha nagyobb lenne a százalék, mondjuk, hogyha 100% kamat lenne, akkor ugye minden évben duplázódna a pénz, és duplázódik kamat. A kamatos kamat, és akkor ez nagyon föl tud szaporodni. Tehát ugye a klasszikus példát mindenki ismeri a sakk feltalálójáról, hogy a sakk feltalálója kitalálta ugye ezt a játékot, és akkor a történet szerint a sakk, vagy nem tudom pontosan milyen keleti uralkodónak nagyon megtetszett a játék, és azt mondta, hogy bármit kérhetsz tőlem. És akkor a sakk feltalálója azt mondja, hogy hát én szerény vagyok, az első kockára kérek egy búzaszemet, a másodikra kettőt, a harmadikra 2x2-t, utána 2x2-t, és akkor mondja a sakk, tehát ne legyél ilyen szerény, hát néhány búzaszem, az nem méltó ehhez a csodálatos találmányhoz. És akkor, amikor kiszámolták, hogy mennyi a 2/64-en, akkor kiderült, hogy nem csak a sakknak a honbárjában nincs annyi búza, de az egész föld nem terem annyit, vagy nem is termett azóta se annyit. Tehát ez az exponenciális törvény, ami fut fölfelé, és akkor részben ez mutatja, vagy emiatt alakul ki a pénzügyben vagy a gazdaságban ez a nagyon egyenlőtlen eloszlás, ami hát nagyon sok veszélyt is jelent a társadalom, tehát nagyon szétnyílik az olló a gazdaságban, és részben erre vonatkozott így, hát nagyon elemi szinten ez a vizsgálat, és máshol pedig összefügg egy csomó más dologgal, például az imént említett járványtannal is, ott is ez az alapprobléma, az, hogy a vírusok is duplázódnak, és hiába pusztítjuk el őket, hogyha egy-kettő marad belőle, akkor az pillanatok alatt exponenciálisan föl tud szaporodni gyakorlatilag végtelenre.
Egészen komplex rendszereknek tűnnek ezek. Ti pedig a komplex rendszerek fizikája tanszéken dolgoztok, és kikerülhetetlen nyilván ez a kérdés, hogy pontosan ott mi történik, hogyan képzeljük el ezeket a komplex rendszereket. Ugye úttörő is vagytok nagyon sok ilyen jellegű kutatásnak, hogyha bemennék hozzátok, és megkérnének, hogy vezess körbe, mi az, amiket kiemelnél ott.
Az egy szerencse szerintem, hogy mondjuk az ELTE-n a fizikai intézet ennyire nyitott. Részben csak, hogy így historikusan mondjak és említsek neveket, tehát mondjuk Marx György professzor volt, aki akkor még atomfizika tanszéknek hívták azt a tanszéket, amiből részben lett a komplex rendszerek fizikai tanszék, vagy mondjuk a biológiai fizika tanszék, ő is nagyon nyitott volt, és nagyon sok témát úgymond engedett, tehát abban az időben mondjuk, hogy így lehet ezt megfogalmazni, hogy a tanszéken folyjon. És akkor ami például kialakult még belőle, ami szintén ott van hozzánk közel, most egy másik tanszék, a biológiai fizikai tanszék, de együtt dolgozunk velük gyakorlatilag, hogy mondjuk kiemelhetjük Vicsek Tamás professzornak a tevékenységét, aki abban az időben, amikor én diák voltam, akkor nem tudom, fraktálokkal foglalkozott, ami egy nagyon-nagyon izgalmas, érdekes dolog volt akkor, és utána pedig hálózatokkal, tehát az ő iskolájából nőtt ki Barabási, aki ugye a hálózattudománynak egy nagyon nagy nemzetközi alakja, megalapítója, és akkor ez az egész hálózattudomány, hálózati megközelítése az összefüggéseknek a vizsgálata, ez szintén egy sarokköve itt a komplex rendszereknek. És akkor ez lehetővé teszi azt, hogy mivel ezek az összefüggések, ezek a úgymond modellek, amikről itt már sokat beszéltünk, ezek mindenhol elő-elő bukkannak, és nagyon hasonló jellegűek, akkor ez teszi lehetővé azt, hogy sok dologgal foglalkozunk. Tehát az élő jelenségektől kezdve, a pénzügyeken át, a csillagászatig.
Gyakorlatilag akkor az adattudomány, és így a komplex rendszerek fizikája bármivel tud foglalkozni, mindabban a világban, ami minket körbevesz és látjuk, meg abban is, amit még egyelőre nem látunk, csak mondjuk speciális eszközökkel.
Igen, tehát ez az adattudomány, ugye ez egy modern szó, de egyébként én jobb szeretem csak a tudomány. Tehát végülis ez a tudomány, erről szólna a tudomány, ami sok szempontból specializálódott, de igazából továbbra is egy, és mindig vannak ilyen áthallások, ilyen kapcsolatok a különböző területek között, így fejlődik az egész. Tehát ahogy említettem, mondjuk a mikroelektronika fejlődése, ami a részben ugye a fizikusoknak köszönhető, utána pedig természetesen a mérnököknek, ezt tette lehetővé a genetikai szekvenálás forradalmát, ami átalakítja mondjuk a rákkutatást. Tehát ezek az összefüggések, ezek megvannak. És akkor a metodika maga, ami pedig részben ugye a matematikában gyökerezik, és nagyon erős informatikai támogatást kapott ugye a számítógépekkel, ez pedig mondjuk kialakította ezt a gépi tanulásos mesterséges intelligencia vonalat, amit egyre intenzívebben csinálunk ott is, de hát valahol mindig is ezt csináltuk, csak kicsit más eszközökkel, kicsit más módszerrel. Uh-huh. És akkor mondjuk az, ami a gépi látás, ami lehetővé teszi ugye az előbb említett kutyák, macskák felismerését a képeken, akkor az lehetővé teszi a rákos szövetek vizsgálatát is, és akkor alakítjuk tulajdonképpen a módszereket, együtt dolgozunk más kutatókkal, más szakemberekkel, és próbálunk olyan módszereket kidolgozni, kifejleszteni, amivel jobban megérthetjük a jelenségeket.
Hogyha már módszerek, akkor mik az adattudománynak, vagy ebben az esetben a ti szemszögetekből a tudománynak a módszerei? Tehát itt mondtad, hogy mérni kell speciális eszközökkel, programozni kell, megint csak gondolom speciális kódnyelveken. Tehát egy nagyon nagy hátteret képzelek el hozzá. Hogy néz ki ez belülről, hogyha mivel gyűjtitek be az adatokat, hogyan lehet azokat rendszerezni, elemezni? Mert azért mondjuk azt tudom elképzelni, hogy a klasszikus statisztikai programoknak ez az adatmennyiség, ez iszonyatosan nagy, és egyszerűen nem működnének velük.
Az egy fontos dolog volt a már említett Baltimore Johns Hopkins Egyetemi csillagászati felmérésben, hogy ugye láttuk azt, hogy nagyon sok adat lesz, és akkor vannak viszonylag egyszerű banális dolgok, amivel szerintem az ember hétköznapi életben is találkozik, hogy ott a sok képem, a felvételek, a szalagavatóról a videó, az e-mailek, a dokumentumok, és akkor hogyan is rendezem el ezt az egészet, meg hogy találok meg utána valamit. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy találok meg valamit abba a gigantikus, adatkupacba, ami gyűlik. És akkor ez hasonlít ahhoz, mint a háztartásba, hogy akkor ott van a szekrénybe bepakolva, a konyhában az edények, a hálószobában a ruhák, a cuccok, szanaszéd, és hova is tettem, hogyan keressem meg.
Akkor nagyon leegyszerűsítve van mondjuk 40 darab könyvem otthon, és ezeket be tudom rendezni évszám szerint, magasság szerint, szín szerint, szerző szerint, ABC sorrendbe, cím szerint ABC sorrendbe. Hogyan tudnám mondjuk ezt a még egyelőre nagyon pici, de szintén komplex adatmennyiséget feldolgozni úgy, hogy kereshető is legyen?
Igen, tehát a kereshetőség ez a kulcsa az egésznek, és akkor én igazából már diákkoromban feltaláltam a Google-t. Akkor, amikor a diplomunkámat írtam, akkor már szövegszerkesztők voltak, még ha jól emlékszem, akkor nem ilyen ablakrendszerben voltak a számítógép, hanem csak egy képernyő volt, ilyen zöld, fluoreszkáló betűkkel.
Melyik évben volt ez?
Ez a 80-as évek végén, tehát 89-ben végeztem az egyetemet.
Igen, csak hogy időben el tudjuk helyezni.
89-ben végeztem az egyetemet, és akkor a PC-k már voltak, de mondjuk a kollégiumban még Commodore 64-ek voltak, nekem meg volt ZX81-em, 1,1 kilobájt memóriával, tehát hogy ezt el se lehet már képzelni, hogy hogyan működött egy számítógép, de ugye volt már szövegszerkesztés, akkor a diplomunkámat már szerencsére nem kézzel írtam, mert az reménytelen feladat lett volna, hogy hibátlanul leírok olyan hosszú szöveget, hanem a gépbe pötyögtem be. És akkor lehetett benne keresni, már nem tudom, F3 billentyű volt, vagy valami a Ctrl F-nek megfelelő billentyű, akkor már létezett, ugye még ez a DOS volt, nem a Windows, és akkor ugye tudományos kutatást kellett csinálni a diplomunkához, és akkor a könyvtárba, tehát épületbe itt közel ehhez a helyhez, ott mindig lejártunk, és akkor keresgettük a cikkeket, akkor a folyóiratok, akkor még papíron jöttek, és akkor mindig keresgetni kellett benne. És akkor ugye a diplomunkámban visszatudtam keresni részeket, ezzel a keresőgomb segítségével, és akkor fölmerült bennem, hogy milyen jó lenne, hogyha az a sok-sok folyóirat cikk, ami ott len van a könyvtárba, az is bekerülne ide a számítógépbe, és egy gomb segítségével keresni lehetne. Vagy pedig minden dolog, ami ki van nyomtatva, benne lenne a számítógépbe, és keresni lehetne egy gomb megnyomásával. És akkor csak pár évet kellett várnom, hogy ezt az ötletet kitaláltam, hogy a Google megvalósítsa ezt. És akkor érdemes átgondolni, hogy vajon a Google hogyan csinálja ezt. Tehát ott van az a sok-sok dokumentum, sok milliárd dokumentum szó szerint, és akkor hogyan keres benne? Tehát az nyilván nem megoldás, hogy elkezdi végignézni mindig egyesével, hogy na melyikben van benne az a kereső szó, hanem a kulcs dolog az, hogy indexelni kell a dolgokat. Tehát kiderül, hogy szóból jóval kevesebb van, mint dokumentumból, tehát mondjuk az emberi nyelv az relatíve kevés szót tartalmaz egyébként, tehát nem tudom, Arany János használt 20 000-et, vagy nem tudom, mit tanultunk az iskolában, és akkor ő volt az egyik olyan írónk, aki a leggazdagabb nyelvvilággal rendelkezett. Tehát a 20 000 szó az tulajdonképpen nem is olyan sok, ahhoz képest, hogy hány könyv, cikk, folyóirat, nem tudom micsoda áll rendelkezésre, akár csak magyar nyelven. Tehát, hogyha eszerint listázzuk a dolgokat, eszerint indexeljük a dolgokat, hogy a szavak vannak sorba rakva, és oda mellé vannak rakva a dokumentumoknak a címei vagy azonosítói, akkor már könnyebben tudunk keresni.
Tehát egyfajta szűrés.
Hát szűrés vagy átrendezés az adatoknak, tehát kereshetővé tétel. És akkor ugyanez volt a csillagászati adatokkal is, hogy ott is fölvettünk több százmillió galaxisnak különböző paramétereit, de akkor ha a képeket kellene átnézni, azt adnám ki a doktorandusznak, hogy nézd már végig a 300 millió galaxist, és válogasd külön a spirális meg az elliptikus galaxisokat, akkor az nyilván egy reménytelen feladat. De hogyha valami egyszerű program ezt leméri, és berakja egy adatbázisba, ahol tudom keresni méret szerint, szín szerint, alak szerint, spektrális tulajdonság szerint, és a többi, akkor könnyen le tudom szűrni azt a kis adathalmazt, amivel utána részletesebben akarok foglalkozni. Vagy most például, nem tudom, épp a elmúlt napokban koronavírus járvánnyal kapcsolatos vizsgálatokat folytattam, tehát koronavírus genomokat. Találtunk egy nagyon érdekes mintát, amiben talán valami nagyon korai koronavírus törzset sikerült azonosítani, és akkor abban van néhány mutáció, azokat végig lehet nézni például abban a 6 milliós adatbázisban, amit az előbb említettem, ahol a világ minden tájáról feltöltenek koronavírus szekvenciákat, hogy hol, mikor, melyik vírus vizsgálatban fordult elő az a specifikus mutáció, és akkor például mondjuk az Omikron variáns, akkor vajon az tényleg honnan származott, tényleg Dél-Afrikából származott, vagy valahol esetleg voltak már más jelei, vagy esetleg máshol alakult ki, és onnan került át Dél-Afrikába, ahol aztán elszaporodott ugye az exponenciális szaporodás segítségével. Tehát mindezekhez indexelni kell az adatokat, adatbázisokat kell építeni, ami egy külön technológia, ami ugye olyan szempontból érdekes, hogy a csillagászok régen nem foglalkoztak adatbázisokkal, tehát ők nem tanulták az iskolában, hogy a biológusok vagy a járványgenetikusok nem ezt tanulták, mert ők a vírusoknak nem tudom milyen tulajdonságait tanulták, de most hirtelen megfordult a világ, és ezek a skillek, ezek a dolgok épp úgy kellenek mindenkinek, mint az elemi matematika. Tehát ahogy az iskolában egyébként nem véletlenül tanítják a lineáris algebrát, csak nem tűnik föl mindenkinek, hogy az nagyon cool dolog, mert abból lesz a mesterséges intelligencia, tehát azt használjuk hozzá. Vagy olyan banális dolog, hogy hogyan írjunk programot, adatbázis, nem tudom micsodát, már akinek banális, az egy kulcsfontosságú szerepet játszik, mondjuk nem tudom, a rákkutatásban.
Hogyan látod a adattudománynak a jövőjét? Tehát itt most már nagyon sok dologról beszélünk, én azt látom, hogy az elmondás az alapján, hogy nagyon nagy az a skála, az az út, amin előre lehet menni, de mit várhatunk ettől a következő években, és mondjuk egy 10-20-30-50 év múlva, hogyha ez egyáltalán belátható ekkora adatmennyiség mellett?
Hát én maga az, hogy adattudomány jövője, azt én úgy képzelem el, hogy úgymond megszűnik olyan értelemben, hogy integrálódik, mint hogy már integrálódott a többi tudományokba. Tehát, hogy nem külön ezt a területet kell feltétlen néven nevezni, hanem ez része a többi tudományoknak. Más szempontból persze a metodikai vonala az egésznek, az nyilván az fejlődik tovább, és hát én azt gondolom, hogy hát szinte megállíthatatlanul halad előre. Tehát valószínűleg a technológia előtt még van pár lépés, tehát hogy sok-sok dolgot lehet még csinálni, sok új kis műszert, kis szenzort, ugye a mindennapi életünket is egyre részletesebben lehet mérni, el tudok képzelni egyszerű projekteket. Tehát, hogy tényleg, amit említettem, hogy minden villamoson, minden járműben, minden helyiségben lenne mondjuk egy olyan szenzor, ami folyamatosan vizsgálja az ott lévő mikrobiomnak a szekvenciáit, genetikai szekvenciáit, és nem akkor derül ki mondjuk egy járvány, amikor már millió számra halnak, vagy ezer számra halnak meg az emberek, hanem előre tudjuk. Tehát előre lehet már érzékelni, nem tudom, a wuhani piacon, vagy ki tudja, hogy hoppá, megjelent egy új vírustörzs, amiről a modellek alapján az jósolható, hogy veszélyes lehet, figyeljünk oda, és előzzük meg. És akkor ez csak egy példa akart lenni, de minden területen, ahogy így gyűlnek az adatok, akkor ebből hát nagyon-nagyon jó dolgokat lehet csinálni, de ugye részben fél mondatokban szóba került már, hogy ennek persze megvannak a veszélyei is. Tehát ez egy iszonyatosan erős, tehát egy mondhatjuk úgy is, hogy félelmetesen erős technológia. Tehát tényleg olyan hatalmat ad az ember kezébe, amivel újabb csodákra képes, de hát ezek az újabb csodák, ezek lehetnek pusztítóak is. És akkor erre nagyon-nagyon oda kell figyelni, és hát a nemzetközi közösség mozog is ebbe az irányba, hogy tényleg gondoljuk át ennek a hatásait, mert egyébként pedig megállíthatatlanul megy előre.
Utolsó kérdésként pedig egy személyeset engedj meg, kérlek. Te miért szereted ezt csinálni? Mi benne ebben az egészben számodra az igazán izgalmas, amiért megéri reggel felkelni mindig?
Hát valószínűleg kíváncsinak születtem. Én azt hiszem, hogy leginkább ezen múlik, hogy ez általában fontos, hogy mindenki megtalálja azt, hogy őt mi motiválja. Tehát mi az, ami tényleg őt hajtja, mi az, ami, hogy érdemes reggel felkelni, és akkor én már gyerekkorom óta nagyon érdekelt mindig az, hogy hogyan működnek a dolgok. És mindig nevetjük is azt, hogy a karácsonykor alig vártam az ajándékokat, de nem azért, hogy játszak velük, hanem szétszedjem a kis autót és a többi dolgot, hogy hogyan is működik, az nagyon tetszett, a nem tudom, lentkerekek, meg a rugók, meg mindegy, hogyan is működik, mitől működik az egész. És ez mindig is érdekelt, és akkor ez kiterjed mindenre. Mi mindenre elképzelhetjük, elgondolhatjuk, hogy hogyan működnek a galaxisok, hogyan működik az univerzum, hogyan működik az ember, hogyan működik a sejt, hogyan működik a társadalom. És ez mind, hát én szerintem ez egy ősi emberi kíváncsiság. Persze érthető módon úgy alakult az emberi populáció, hogy nem mindenki csak ilyen hiába való dolgokkal foglalkozik, hanem vannak, akik sokkal praktikusabb dolgok hajtanak, de szerintem jól van ez, és akkor én valószínűleg a populációs eloszlásnak abba a részébe tartozok, akikbe ez a kíváncsiság, motiváció, és főként az ilyen tudományos, természettudományos, empirikus irány az erősebben benne van az én vágyaimban, vagy az én motivációimban.
Csaba István, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
ELTE Podcast, ELTE Long. Tudomány és ami mögötte van. Könnyed beszélgetések az ELTE világáról.